Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valóban szeretni akarjuk Istent, akkor szenvedélyesen kell szeretnünk az embert, minden egyes embert, különösen azokat, akik szenvedést, elhagyatottságot és elutasítást tapasztalnak. Jézus szent szíve ezekben a helyzetekben nyilvánul meg, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Reggel 6 órakor megkezdődött a voksolás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP választáson kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Az önkormányzati választásra 7 millió 850 ezer választópolgárt várnak, a 10.119 magyarországi körben este 7 óráig. Az európai parlamenti voksoláson a magyarországi szavazókörökben a 147 külképviseleten és levélben ennél kevesebben, mint egy 7 millió 800 ezeren szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékbe regisztrált 345.633 választó pedig szavazhat a nemzetiségi választáson. Szavazni csak személyesen a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító igazolása után lehet. Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le voksát. Ennek helyéről korábban valamennyi választópolgár tájékoztatták. Ma reggel a szavazás megkezdése előtt a szavazatszámláló bizottságok az összes szavazókörben az első választó jelenlétében zárták le valamennyi urnát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán. Ilyenkor a szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálja, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák, valamint a mozgó urna üresek-e. Ezután a bizottság lezárja az urnákat. A műanyag urna fedelét az alsó részre illeszti, és két oldalon plombával lezárja. A papírurnákon a nemzeti színű urnazáró szalagot feszesre húzza, szorosan megköti, az urnákra címkét ragaszt, amelyeket lebélyegez. Ma délig még kérhetnek mozgó urnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgó urna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak. A választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgó urnával szeretnének szavazni. Mozgó urnával csak az szavazhat, aki szerepel az azt igénylő választópolgárok jegyzékében. Ha kiviszik hozzá, a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, ha csak korábban nem jelezték ők is, hogy így voksolnának. A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgó urnás szavazást, és nem is szervezhetik meg azt nekik. Mozgó urna igénylési kérelmét a választópolgár ma délig juttathatja el a szavazatszámláló bizottsághoz. A vasárnapi választásokon nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le. A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, az csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz érvényesítheti a bizottság egyik tagja. A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választónak ellenőrzik a személyi azonosságát és a lakcímét, vagy a személyi azonosítóját, majd azt, hogy az adott szavazóköri névjegyzékben szerepele. Ha szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság egyik tagja egy borítékkal együtt átadja a választópolgárnak a szavazólapját, miután a hivatalos bélyegzővel lepecsételte azokat a lap bal felső sarkában. A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapokat. A névjegyzéket bár a közös eljárás miatt többfajta szavazólapot kap, csak egyszer kell aláírnia. Ha a választópolgár a szavazólapok közül egyet vagy többet szándékosan nem visz magával, akkor a hátrahagyott, előre lebélyegzett szavazólapot át kell húzni, rá kell írni, hogy át nem vett szavazólap, és az át nem vett és a fülkében talált szavazólapok borítékjába kell helyezni. Végül az időjárásról. Szakadozottá válik a felhőzet, általában napos, gomoly felhős idő várható, de főként az északkeleti-keleti harmadban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és főként ott fordulhat elő záporzivatar, másodszorban az északnyugati határ közelében. Az északnyugati-nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoice ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember június 9-ei száma. A tartalomból: katekumenális felkészítés a házasságra, beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a kató házaspárral, úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron, Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája, az Egri érsek bora cím idei kitüntetettjei. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban a tiszáninneni református egyházkerület két gyülekezetébe látogatunk el. Első állomásunk Kovácsvágás lesz, ahol a Református Egység és a Nemzeti Összetartozás napi alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet a műemléktemplomban. Mások mellett Pap Imre lelkipásztor is megszólal majd helyszíni összeállításunkban. Utána Kazincz Barcikára invitálom önöket. Itt a templomot újítatták fel az alsói református egyházközség tagjai. A 14.300.000 forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit, és bádogos munkákat is végeztek. Bundzik Attiláné lelkészt kérdezzük a részletekről. Tartsanak velünk! A református egység és az összetartozás napja alkalmából tartottak ünnepi istentiszteletet a Kovács-Vágási műemlék református templomban. Az együtt imádkozás, a közös gondolkodás és a hitben való megmaradás járta át az eseményt. Ezt nyilatkozta rádiónknak Pap Imre lelkipásztor. Az istentisztelet végén Széphalmi Jurkó László, erdélyi magyar örökségdíjas iparművész, az Úr szeme című alkotását adományozta a helyi gyülekezetnek. Sütő Dávid Pelé beszámolója.
Pap Imre lelkésszel, Kovács Vágás lelkészével beszélgetek arról, hogy miről is szól ez a mai alkalom, ez az ünnepi hálaadó istentisztelet, miről fog szólni.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a mai istentisztelet egyrészt ugye a magyarság találkozóval kapcsolatos, ami ugye, hogy az egység napja és illetve az összetartozás napja felé közeledve még jobban jelzi azt, és szeretnénk erre emlékezni, hogy az együtt imádkozásnak, az együtt gondolkozásnak, az egy hídben való megmaradásnak nagy szerepe és fontossága van a mai időkben. És ezen a mai napon egy falunap keretében, illetve egy hálaadó istentisztelet keretében szeretnénk még jobban a közös ima felé terelni a kovácsvágási híveket és a messziről, közel távolról jövő vendégeket.
Ha jól tudom, még egy épületet is átadtak a mai nap folyamán. Erről az átadásról mit lehet tudni?
Igen, itt a szenvedélybetegekkel való foglalkozásnak már nagy hagyománya van Kovácsvágáson, és polgármester úr ég ebben szeretnének élen járni, és egy olyan épületrészt adtak át felújítva, amivel még hatékonyabban lehet a szenvedélybetegekkel foglalkozni, mert ugye, ahogy az igében is benne van, ahol az Úr lelke van, ott van a szabadság. És amikor az ember az Úr lelke, a Szent lelkeinek segítségével a megszabadulás útjára tud lépni, akár egy szenvedélybetegségből, ez tud számára megújulást, hitbeli megújulást és egészségben való javulást is okozni.
És az összetartozás napjához kapcsolódóan az istentiszteletre kiket hívtak el, honnan érkeztek esetleg vendégek?
Polgármester úrral közösen igyekeztünk távolabbról is megszólítani, határon túlról is testvéreinket. Elsősorban gondolok itt Csűri István ott püspök úrra, nyugalmazott püspök úrra, aki ige hirdetéssel is szolgál itt közöttünk. És az ország minden tájáról, de elsősorban egyházkerületünk és egyházmegyénk vezetőségéből püspök helyettes urat és tanácsos urat, továbbá esperes urat is nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra, amelyen együtt imádkozhatunk a nemzetünk egységért és annak hídbeli megújulásáért.
És a gyülekezet hogyan készült, hogyan élték meg a készülődést, akár lelkiekben? A gyülekezet miként készült erre az alkalomra?
Ez a mai nap egyben egy falunap is az önkormányzat, elsősorban az önkormányzat rendezésében, amely nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy a helyi gasztronómiai érdekességeket és a kulturális tevékenységet, akár művészeti tevékenységet is jobban megismerjék a vendégek, és ezáltal népszerűsítsük azt, amit Kovácsvágás tud nyújtani a vendégeknek, az ide látogatóknak. De minden ilyen alkalom az egy ünnep is, és egy közösség kovácsoló esemény is tud lenni, amihez egy Isten tisztelettel lehet mondani megkoronázva tudja még inkább arra az irányba terelni a kedves testvéreket, hogy mindezért van miért hálát adnunk az Úristennek.
Nyugállományú főtiszteletű Csőri Istvánnal, Királyhágó melléki református püspökkel beszélgetek. Honnan és kinek a meghívására, miért is érkeztek erre a mai alkalomra?
Kovács Vágással több mint egy évtizedes kapcsolatunk van. Polgármester úr nagy szeretettel hívott engem annak idején, amikor júniusban felavattuk azt a lélekharangot, amely Trianonra emlékeztetett. Polgármester úrral találkozva korábban rájöttünk arra, hogy a gondolkodásunk nagyon közeli. Éppen ezért meghívott akkor, és hát úgy látszik, hogy annak idején az a szolgálat valahol ott maradt a lélekben, és éppen ezért, hát most már negyedik alkalommal jövök nagy szeretettel, nem csak a tájat szeretve, hanem az embereket is, akik itt élnek, és akik szeretik az Isten igéjét.
A mai alkalmon ön lesz az ige hirdető, mivel is készült a mai ünnepi hálaadó Isten tiszteletre, hiszen még az Isten tisztelet előtt beszélgetünk.
Szokásomhoz híven a Bibliaolvasó kalauzt szoktam ilyen alkalmakkor is olvasni, mint mindenkor, minden nap. Ugye az első nagyon fontos dolog az, hogy maga a Bibliaolvasó kalauz egy olyan lelki kapcsolatot hoz létre, amely barátaimmal, akár a Kanadára gondolok, vagy éppen Ausztráliára, Erdélyre, vagy az anyaországra, egyfajta igei alapon működő lelki kapcsolatot. No, éppen ezért a mai napon jelenések könyve 8. részének első 6 versét akarom a gyülekezet előtt feltárni. A következő 3 nagyon lényeges pontban. Az első ugye, hogy egy alkalom, amikor nagy sürgés, forgás van és ünnepelünk, de ugyanakkor ott vannak a nehéz dátumaink, lásd június 4-e, akkor ideje van az elcsendesedésnek, úgy, ahogy elcsendesedett a mennyben minden. Kezdődik a jelenések könyve 8. fejezete. Föltesszük a kérdést, hogy ez a csendesség milyen. Vajon az aggodalomnak, a rettenetnek csendessége, vagy a szedettségnek a csendessége? Szeretnék 2 olyan dologra összpontosítani, amely egyfelől a teremtői csend, hiszen visszavezet bennünket ez az egész kozmosz teremtésének eseményére, de ugyanakkor pedig, mivel mi nem vagyunk teremtők, mert a semmiből teremtő Isten az, aki tud valamit ebben a világban a semmiből létrehozni, de alkotók lehetünk. Éppen ezért szeretném, hogyha megmaradna a szívben az, hogy mi akármilyen körülmények között élünk, megkapjuk a lehetőséget kegyelemből, hogy alkotói csendességben éljünk. Persze ennek rettenetesen sok az akadálya. A hívő emberről beszélve, a hívő ember is megkérdezi, hogy az Úristen miért enged bennünket ilyen nehéz helyzetbe. Egyébként, hogyha 8. fejezetet olvasom, akkor azt hallom, hogy imáink csak úgy kerülnek a mennybe, hogyha az angyolok azt tovább viszik, vagy az igazi trón közelben lévő aranyoltára, hogyha pedig megtisztítja az angyal, a főangyal, aki ott van. Ugye a laikus ember ebből azt szűri le, hogy hát Isten igen nehéz vizsgákat állít elénk. No, ennek a vizsgának nem a negatívját kell nézni, hanem a pozitívumát. Tehát azt jelenti, hogy bármilyen legyen a vizsga, de lesz vizsga. Bármilyen lesz a vizsga, de lehet győzelem. És a 6. vers így is fejeződik be, hogy azok az angyalok, akik a trombitát a kezükbe tartják, elkezdenek trombitálni. Mit jelent ez? Van jövő, Isten megnyitja előttünk. Itt Kovácsvágáson, Kárpát-medencében, az anyaországban, nálunk, minden nehéz, minden kimondottan küzdelmes helyzetben, azért, mert ő szeret bennünket továbbra is.
Itt a mai alkalom azzal is kapcsolatos, hogy az összetartozás, a magyarság összetartozásának a napja is volt a közelmúltban. Ennek tükrében miért is fontos ez a mostani alkalom, ez az ünnepi istentisztelet, hogyan látja?
Ugye az előbb már emlegettem Trianont, nem azért, mert most egy nagy kétségbe esett szomorú ember lennék, hanem azért, mert valóban a történelemnek egy olyan pillanata, amikor rádöbbent bennünket maga az Úr az ő szeretetével, hogy itt olyan problémák jöhetnek, olyan küzdelmes helyzetek alakulhatnak ki, amelyekben az ember akkor tud tovább lépni, hogyha egyfelől rájön arra, hogy Isten szeretete továbbra is van, másfelől pedig ebből a szeretetből nekünk egymás szeretetében is épülni kell. Persze, összetartozás, hirdetni kell állandóan. Ugye van egyfajta hamis pluralizmus felfogás, ami csak a törésünket hozza, de egyfajta összeforródás is, összetartás is, és nagyon fontos, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódnak. Egyébként, ha református egységnapra is gondolunk, ugye egy csodálatos dolog történt Debrecenben 2009-ben, én ennek a jegyében is próbálom az én imádságomat megfogalmazni, azért, mert az a református egység nem azt jelenti, hogy reformátusok bárkivel szemben is összefognának, hanem azt jelenti, hogy összefognak, hogy másokkal is össze tudjanak fogni, sokkal nagyobb hittel és sokkal nagyobb őszinteséggel.
Széphalmi Jurkó Lászlóval, erdélyi magyar örökség díjas iparművésszel beszélgetek itt Kovácsvágáson az ünnepi háladó istentisztelet előtt, és hogyan készült erre a mai alkalomra.
Kovácsvágás a szívem csücske. 56 évvel ezelőtt tettem be ide a lábam, és nem poroltam le, mint ahogy Jézus mondta a tanítványainak, hogy amennyiben nem fogadnak be téged, akkor tessék, csapdod a lábad, a por is menjen le rólad, és utána menjél tovább. De annak a falunak nagyon rossz sorsa lesz. Hát Kovácsvágás az nagyon jól fogadott. Találkoztam Lovas Gyula bácsival, nagy tiszteletű, tiszteletes úrral, de abban az időben a feleségével is, aztán a Sándor Endre polgármester úrnak a szüleivel is, és sok mindenkivel találkoztam, és ezért úgy gondoltam, hogy ha most ide eljövök, akkor valamit hozok. Már egyszer ugyan két évvel ezelőtt hoztam egy képet, amin az angyali üdvözlet van, szintén a templomba került elhelyezésre, ahol az angyal száll le, és a kezébe a tábla, de a kőtáblán nem a 10 parancsolat van, hanem emberek vannak, a mulattól kezdve a fehér emberig, tehát gyakorlatilag az összetartozásnak az eredményét akartam produkálni. Most egy olyan képet hoztam, ami az Úr szeme, az a címe. Az Úr szemében benne van Európa, Európán belül Magyarország, az bal oldalon a Jézusnak a karja, és jobb oldalon pedig a Szentlélek galamb ábrázolásaként. Hogy miért is hozom? Részben azért, mert 77 éves koromra megtehetem. Ez nem anyagi jellegű dolog, hanem úgy érzem, hogy vannak bizonyos kötelezettségek, amit az ember szívesen megcsinál, mert érzem az Úrnak a segítségét és a jó indulatát, nap mint nap imádkozva természetesen, és az életemet is úgy próbálom irányítgatni, hogy az az Úrnak megfelelő legyen. Ezért is én vissza akarom valamelyest adni, és próbálom visszaadni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek. A Tiszán inneni református egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. Két évvel ezelőtt történt már, közel két éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egresi Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017 augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása, egy szép lelkész lakás mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14 millió 300 ezer forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy Covid-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáninneni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész, az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért pluszköltségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkba, a régi írásokba, forrásokba, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a sajókazinci gyülekezethez? Mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták. Az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közel esik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó istentiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az istentiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai, elég nagy létszámú presbitériumunk van, 21 presbiter van és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül inkább, sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyás szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták, és hogyan élik meg a Sajó Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel, Sajó Kazán, Sajó Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben, és 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkészházas pár, Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni. A kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket és a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek, egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani, soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő, szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Hálaadó Isten tiszteleten túl milyen egyéb programok, gyülekezeti alkalmak várnak még a közeljövőben a gyülekezetre?
Ha az évre tekintek előre egy kicsit, akkor legközelebbi ünnep szintén a konfirmáció lesz a gyülekezetben. Pünkösd ünnepén 16 fiatal fog majd konfirmálni. Utána lezárjuk a hittanévet, hittanévzáró istentisztelettel, és a családi istentiszteleten legaktívabban résztvevő gyermekeket mindig meg szoktuk jutalmazni. Most egy kicsit másként tervezzük, mint eddig. Eddig mindig egy autóbuszos kirándulásra vittük el őket, és most a nagyobbakkal először tervezünk egy 2-3 napos csendes napot. Lehet, hogy Imolára fogunk elmenni, ott van egy nagyon szép gyülekezeti ház, direkt ilyen célra. A kisebbeknek pedig ilyen családi napot szeretnénk itt a parókia és a templomkertben, hogy egy kicsit a szüleikkel is találkozhassunk, egy kicsit kötetlenebb formában, amikor tényleg lehet ismerkedni az ő családjaikkal. Aztán szeretnénk részt venni az Ez az a nap rendezvényén, 50 jegyet vásároltunk a gyülekezet számára, majd az odavaló jelentkezés most kezdődik el. Aztán, ha nyárra gondolunk, akkor július közepén szervezzük most a nyári napközis táborunkat. Augusztus elején testvérgyülekezeti találkozó lesz Tornalja és Szilágy Balla, egy felvidéki és egy erdélyi testvérgyülekezetünk van. Minden évben találkozunk valahol, most pont rajtunk a sor, mi fogadjuk a vendégeket, ez egy 3 napos találkozó szokott lenni, most mi leszünk a házigazdák. Aztán van vagy 7-8 esküvő a gyülekezet életébe bejelentve, és hát nyilván a mindennapi szolgálatok is mindig szép elfoglaltságot jelentenek a számunkra.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus csodás gyógyításainak sorozatát és a 12 kiválasztását két meglehetősen furcsa epizód zárja le Márk írásában. A Jézus körül történtekről családtagjai és rokonsága is értesül, ezért érte jönnek. Érkezésükről és Jézussal való találkozásukról szól a mai evangélium kezdete és vége, amely jelenetek közé az ördöggel való szövetkezés vágyát megfogalmazó Jeruzsálemből érkező írástudók fellépése ékelődik. A Jézussal szemben fellépő írástudók viselkedése még csak érthető, de az már kevésbé, hogy az Úr rokonsága miért hiszi el azt a nyilvánvalóan rossz indulatból fakadó híresztelést, miszerint Jézus eszét vesztette, azaz megőrült. A zsidó szokások szerint ilyenkor az illetőről családjának kell gondoskodnia, a rokonok tehát azzal a szándékkal jönnek, hogy hazavigyék őt. A rokonság részéről semmiféle Jézus irányába megmutatkozó rossz indulatról nincs szó, őket inkább az a jó indulat vezeti, hogy a nagy nyilvánosság elől minél hamarabb elvigyék Jézust, ha valóban igazak a róla hallottak. Ilyen szándékú fellépésük azt igazolja, hogy Jézus rendkívüli cselekedetei megosztják az embereket, azaz nem mindenki fogadja el ezeket jó szándékkal, hanem megjelennek a kételkedők, a hitetlenkedők is, azaz a szembenállás képviselői. Ők, mivel nem találtak természetes magyarázatot arra, hogy milyen hatalom birtokában cselekszik Jézus, és nem ébredt fel bennük a hit, inkább kitalálnak egy magyarázatot, aki ilyeneket tesz, az nyilvánvalóan megőrült. A farizeusok és az írástudók főként Jézus nyilvános működésének kezdeti időszakában leginkább azon csodálkoznak el, hogy a gonosz lelkeket kiűzi a megszállottakból. Hogyan képes erre? Kitől van hatalma ilyen rendkívüli cselekedetekre? Más esetekben, amikor meggyógyít egy-egy beteget, legfeljebb azon csodálkoznak, hogy miért éppen szombaton tesz ilyet, amikor a nyugalom napja van, és nem volna szabad ilyenkor semmiféle munkát végezni, még gyógyítani sem. Az ördögűzések ténye előtt teljesen megdöbbenten állnak. Megtapasztalják, hogy az Úr szava mennyire hatékony. Ha parancsol a gonosz lelkeknek, akkor azok engedelmeskednek neki, elhagyják azt, akit addig megszállva tartottak. A farizeusoknak eszébe sem jut, hogy kétségbe vonják Jézus különleges erejét, de mindenképpen tudni szeretnék, hogy kitől származik ez a hatalom. Mivel más magyarázatot nem találnak, ezért előállnak azzal, hogy bizonyára magától a gonosztól kapja az erőt, az ördögök fejedelmével, Belzebubbal szövetkezve képes ilyen rendkívüli dolgokra. Jézus viszonylag könnyen védekezik, rávilágítva a vád belső ellentmondására. A gonosz lélek senkinek sem fog hatalmat adni ahhoz, hogy saját befolyását megszüntesse. Senkinek sem ad olyan erőt, amit ellene fordíthatnak. Jézus a mennyei atya segítségével képes a csodákra, mert Isten ereje és hatalma nagyobb minden ördögi gonosz hatalomnál. A jelenet végén a rokonok érkezésének hírére Jézus beszélni kezd az ő új családjáról. Nem tagadja meg édesanyját és családtagjait, nem tagadja meg származását, de felvázolja a hozzávaló tartozás, kötődés, új lehetőségét. Mindazokat családtagjának tekint, akik Isten akaratát megteszik. És ez a kötelék, ez a lelki kapcsolat akár még a vérszerinti kapcsolatoknál is erősebb lehet. Ahol az Isten jelen van, ott család születik. Amely családban megtapasztalható és megélhető a szeretet, ott jelen van az Isten. Az ő közelében mindannyian családra, otthonra lelhetünk. Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Te arra hívsz bennünket, hogy megismerjünk téged és tanításodat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól, örömhíredből senki nem lehet kizárva, irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Szűz Mária szent neve plébánia plébánosa mutatja be. Orgonán közreműködik Urbán Péter. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 589-es, a Szent vagy Uramból a 219-es, az éneklő egyházból az 598-as, a Szent vagy Uramból a 154-es és a 152-es ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 589-es, a Szent vagy Uramból a 219-es, az éneklő egyházból az 598-as, a Szent vagy Uramból a 154-es és végül a 152-es ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!